Kronika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Bőti Attila. Letették az esküt a miniszterek a parlamentben, éjféltől hivatalba lép a Tisza kormány, 4 minisztérium vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatalban. Magyarország is felkerült arra az ukrán listára, amelynek állampolgárai könnyített eljárással szerezhetnek ukrán állampolgárságot. Sokan pontatlanul igénylik a családi kedvezményeket az SZIA bevallásban, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, május 20-áig még lehet javítani. Napos, felhős és szeles idő várható holnap, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. Mondom a részleteket. A miniszteri kinevezési okiratok ünnepélyes átadása után délután letette esküjét a Tisza kormány 16 minisztere, ezzel megalakult az új kormány, amely éjféltől lép hivatalba. Részletek Kovács Mártontól.
A kormánytagok a Sándor palotában vették át megbízó levelüket Sólyog Tamás köztársasági elnöktől. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán már korábban közölte, hogy a kinevezések átvételekor és az eskütételt követően sem kérnek gratulációt, és nem szerepelnek a miniszterek közös fényképen Sólyog Tamással. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezte ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakult a kormány. Az erről szóló dokumentumokat a tagok a tárcák neve szerinti ABC sorrendben vehették át. Ennek megfelelően Bóna Szabolcs agrárminiszter, Posvai Gábor belügyminiszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Töröcsikné Görög Márta igazságügyi miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, Lőrinc Viktória pedig vidék és településfejlesztésért felelős miniszter lett. Az országgyűlés délután 4 órakor tartott plenáris ülést, amelyen ismertették a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke bejelentette a kormány megalakulását.
Tisztelt országgyűlés, az alaptörvény 16. cikkének 8-as bekezdése alapján bejelentem, hogy a miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult.
Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta a tárcavezetőket. Előtte felidézte, hogy egy hónappal ezelőtt, április 12-én a választók történelmi felhatalmazást adtak a Tisza pártnak. Hozzátette, céljaik ismertek, szakértők százainak bevonásával készítették el programjukat, emellett az országjárás során magyarok százezreinek problémáit is megismerték. Közölte, még az előző kormány miniszterei pontosan tudták, hogy milyen rossz állapotban vannak a kórházak, az oktatási intézmények és a gyermekvédelmi intézmények, több minisztérium épületét luxuspalotává alakították és fényűzésben éltek. Hangsúlyozta, a Tisza kormány célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. A kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, jelentette ki Magyar Péter, aki hozzátette, csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki. Minden fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz.
Vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában. A sorban első 4 helyen szereplő minisztérium nevesül az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium, az a 4 tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
Magyar Péter közölte, a parlament bizottságai 2 nap alatt meghallgatták a felkért minisztereket, és kinevezésüket minden esetben nagy többséggel támogatták. Bemutatásokat követően a kormánytagok esküt tettek.
Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Miniszteri tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
Istenem,
a kormány éjféltől lép hivatalba.
Súlyog Tamás köztársasági elnök sok erőt és a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új minisztereknek. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, hogy az államfő az alaptörvénynek megfelelően járt el az állam demokratikus működésének folytonossága érdekében. A valaha volt legnagyobb gazdasági és politikai elszámoltatást ígérte a miniszterelnökséget vezető miniszter jelölti meghallgatásán az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Hangsúlyozta, a titkosszolgálatok visszakerülnek oda, ahová valók, a belügyi, a honvédelmi és az igazságügyi tárcához. Hangsúlyozta, a választáson a Tisza egyértelmű felhatalmazást kapott arra, hogy az országban vissza kell állítani a jogállamot. Mint mondta, a hazát szolgálni kell, mert az állam nem bánt, hanem szolgál.
Az én minisztériumom azzal fog foglalkozni, hogy politikai elemző és politikai javaslatot tevő szerv legyen. Jogszabályokat nem fog kezdeményezni, nem fog törvényeket előkészíteni, mert arra megvannak a szakminisztériumok. Az én feladatom az, hogy mindenben segítsem a miniszterelnök munkáját és minden miniszter munkáját, hogy tartsuk azt az irányt, amit a TISZA programja lefektet, illetve a kormányprogram majd be fog mutatni. Az én feladatom az, amiket ígért a TISZA párt a kampányba, azt mind megvalósítsuk.
A növekedés beindítása és a költségvetési stabilitás megteremtése az új kormány legfontosabb gazdaságfejlesztési feladata, jelentette ki pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán Kármán András. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előtt hangsúlyozta, a Tisza kormány egy teljesen új növekedési modellben gondolkodik, amelyben az összeszerelő üzemek létrehozására épülő szemléletmód helyett a kis- és középvállalkozások támogatása, valamint a Tudás és Innováció Központú fejlesztés érvényesül. Kármán András kiemelte, hogy megemelik a legalacsonyabb nyugdíjakat, és garantálják, hogy senki nem kaphat 120 ezer forintnál alacsonyabb járandóságot, valamint megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat is. Kitért arra is, hogy idén már nem módosítják az SZIA rendszert, egyes termékkörök áfáját ugyanakkor még csökkenthetik, továbbá fokozatosan megszüntetik a vállalati különadókat, és visszavezetik a katát.
Csökkentjük a vállalkozások adminisztratív terheit, visszaállítjuk a katát, mert a mikrovállalkozásoknak szükségük van egy adminisztratív szempontból nagyon egyszerű adózási formára. A vállalati adóztatásban megszüntetjük azokat a torzításokat, amelyek ma egyes szereplőket indokolatlan előnyökhöz juttatnak. Az adhok kivetett különadók jelenlegi rendszere torz és kiszámíthatatlan. A célunk ezek súlyának fokozatos csökkentése és egy kiegyensúlyozottabb adórendszer kialakítása.
A közbizalom helyreállítását, a jogbiztonság biztosítását, valamint az átláthatóságot nevezte az igazságügyi tárca legfontosabb feladatainak igazságügyi miniszterjelölti meghallgatásán Görög Márta. Hangsúlyozta, visszakívánják helyezni a közös európai fősodorba a magyar jogi kultúrát. Ennek érdekében célként fogalmazta meg a jogállam helyreállítását, a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítését, az igazságszolgáltatás függetlenségének és tekintélyének visszaállítását, a korrupció megszüntetését, a sarkalatos törvények felülvizsgálatát és a jogászi hivatásrendek áttekintését.
Olyan államot kell építenünk, amely minden döntésével bizonyítja, hogy a tisztességnek és teljesítménynek van értelme, ahol a törvény ereje mindenki számára egyenlő védelmet és egyenlő mércét jelent, és ahol az igazság nem kevesebb kiváltsága, hanem a társadalmi egyetérésünk szent és sérthetetlen nemzeti minimuma. Az alkotmányos stabilitás jövőnk záloga. Vissza kell vezetnünk hazánkat az európai jogi kultúra fősodrába, és olyan rendszert kell teremtenünk, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia a mindennapok megtapasztalható valósága.
A Tisza kormány átvilágítja és szakemberek bevonásával teljes körűen kivizsgálja a gyermekbántalmazási eseteket. Erről a Szociális és Családügyi Miniszter jelölti meghallgatásán beszélt Kátai Németh Vilmos az Országgyűlés Szociális Bizottsága előtt. Elmondta, egyetlen ügy sem maradhat titokban, a tetteseket pedig felelősségre vonják. Arról is beszélt, hogy párbeszédet, széleskörű egyeztetést kezdeményeznek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberekkel. Hozzátette, vissza kell adni a szakma társadalmi megbecsültségét.
És harmadjára, ami nagyon-nagyon fontos, a kampányt ki kell zárni a gyermekvédelemből. A gyermekekkel nem kampányolni kell, a gyermekekre vigyázni kell. A gyermekek nem a gyermekvédelem tárgyai lesznek, mint ahogy a Fidesznél, hanem a gyermekek alanyok lesznek. Jogalanyok, akiknek szeretetre, megbecsülésre, családra van szükségük, nem pedig pedofil rémekre.
Személyes küldetésének nevezte a magyar vidék ügyét kinevezése előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória úgy fogalmazott, látta, mit jelent, amikor egy kis településen bezár a posta, a kisbolt, amikor a háziorvos csak egyszer rendel. Emiatt, ahogyan fogalmazott, a fiatalok elmennek és szétesnek a közösségek. A többi között ezekre a problémákra szeretnének megoldást találni. A miniszterjelölt szerint a vidékpolitika nem szűkíthető le az agrárpolitikára, a vidékfejlesztés nem lehet kizárólag a mezőgazdaság fejlesztésével azonos.
Hiszem azt, hogy a vidék nem csak probléma, a vidék lehet maga a megoldás is. A vidék nem a múlt maradványa, hanem közös jövőnk egyik kulcsa. A vidéki közösségek képezik a gazdaság, a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi összetartozás zálogát. A vidéki térségek és közösségek nélkül elképzelhetetlen a biztonságos és fenntartható élelmiszerellátás, a zöld átállás, valamint a talaj és vízkészleteink fenntartható megőrzése. Ezért a vidék megerősítése mindannyiunk közös érdeke, különösen a jelen válságokkal terhelt időszakában.
Kultúrharc helyett kultúrbékét szeretne vívni, politikai bosszú helyett pedig szakmai helyreállításra törekedne a jelenlegi kormány, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölti meghallgatásán az Országgyűlés Művelődési Bizottságában Tar Zoltán. Hangsúlyozta, a kultúrát vissza kell adni a társadalomnak, az alkotóknak, a szakmai közösségeknek, a helyi közösségeknek és a közönségnek. Szerinte a Fidesz-KDNP nem csak rosszul menedzselt kulturális intézményeket, hanem lojalitás alapú kulturális rendszert épített ki. A kár ezért nem csak pénzügyi és intézményi, hanem társadalmi és nemzeti is. Tar Zoltán azt mondta, a Tisza párt szerint a kultúra nem költség, hanem befektetés. Társadalmi kohéziót, kritikus gondolkodást, mentális ellenálló képességet, kreatív gazdasági teljesítményt és nemzetközi tekintélyt jelent.
A kulturális rendszerváltás első pillére a szakmai autonómia helyreállítása. A kulturális intézményt nem a pártpolitikai hűség, hanem szakmai teljesítmény, a közbizalom és intézményi felelősség alapján kell vezetni. A második pillér az átlátható és kiszámítható finanszírozás. A kulturális élet nem működhet egyedi kegyekből, politikai kapcsolatokból és alkalmi, kiszámíthatatlan támogatásokból. Több éves, tervezhető finanszírozási környezetre, szakmai zsűrikre, nyilvános döntési indoklásra és ellenőrizhető elszámolásra van szükség. És végezetül a harmadik pillér a társadalmi hozzáférés megerősítése. A kultúra nem lehet kizárólag fővárosi vagy elit intézményi ügy. Jelen kell lenni a falvakban, kisvárosokban, a könyvtárakban, művelődési házakban, az iskolákban, a független műhelyekben és az online terekben is.
Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, holnap délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett kormányülést a rendkívüli asszályhelyzet indokolja. Közölte, hogy az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Az ülésen döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását. Határidőre megérkezett az ügyvezető miniszterek válasza a pénzügyi kötelezettségvállalásokról, közölte közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tegnap 22 óráig soron kívüli tájékoztatást kért arról, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 óra után. Magyar Péter szerint a válaszokból az derül ki, hogy Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget irányító ügyvezető miniszter hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek, mert a tájékoztatás alapján legalább 7 miniszter esetében saját bevallásuk szerint is történt ilyen. A miniszterelnök előrevetítette, hogy mindegyik intézkedést és kötelezettségvállalást kivizsgálja a Tisza kormány. Reagált Gulyás Gergely, és azt írta, a miniszterelnök hazugsággal vádolja, noha ő állít valótlant. A miniszterelnökséget irányító ügyvezető miniszter úgy fogalmazott, a választások után csak olyan ügyekben született döntés, ahol az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot. Semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány. Gulyás Gergely szerint a táblázat, amit Magyar Péter a Facebook oldalára kitett, csak megtévesztésre alkalmas. Bejelentette helyetteseit a Tiszapárt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Summer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalászdi Kerekes Kinga és Bódis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakcióvezető szerint nagy feladat és komoly felelősség előtt áll az új vezetés. Élő bejelentkezésben tartott épületbejárást Magyar Péter a Budai Várban több kormányzati épületből. A Kármelita palotában a hétfő esti sétán több azóta kinevezett miniszter is jelen volt. Az új kormányfő Urizálónak nevezte a helyet, ahol a miniszterelnöki iroda is volt. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány alatt a miniszterelnök irodája Pesten lesz, a parlamenthez közeli, már meglévő minisztériumi épületben. Később a miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárták. Az épületről azt mondták, az még a NER 16 évnyi luxizásában is kiemelkedő. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Köszönfelek benneteket Budapestről, a Karmelita palota elől.
Élő videóban jelentkezett közösségi oldalán Magyar Péter hétfőn este. A miniszterelnök az új kormány akkor még leendő tagjaival járta a Karmelita kolostort. Orbán Viktor és Semmilyen Zsolt korábbi dolgozószobájába és több tárgyalóterembe is bementek. Magyar Péter azt mondta, meg akarták mutatni azt az épületet, ahonnan az országot irányították, és ahová az új kormány nem költözik be.
A Tisza kormány dönteni fog arról, hogy mi lesz a sorsa ennek az épületnek, milyen megfelelő funkciót tudunk majd találni, de az biztos, hogy sem minisztérium, sem a miniszterelnökség, sem a miniszterelnöknek a hivatala nem fog ide beköltözni, hiszen amivel kezdtem, az egy szimbóluma az urizálásnak.
Nem sokkal később már egy másik épületet mutatott be Magyar Péter. Erről kedd reggel osztott meg egy videót.
Na bejöttünk az úgynevezett kabinetiroda minisztériumba, ami itt van a Karmelita mellett.
A felvételen Rogán Antal minisztériumát mutatta be a kormányfő. Magyar Péter döbbenetes luxusról beszélt, és azt is megmutatta, hogy szivarszoba, kilátó és több műkincs is van az épületben.
Egészen döbbenetes az, mert az egész hogyan készült és mennyiért, hogy nem szivárogtak ki innen videók, hogy fényképek. Nem volt egy munkatárs, aki azt mondta volna, hogy azért ez sok. Ahogy Vitézi miniszter úr elmondta, itt több mint 1 000 milliárd forintot költöttek el az utóbbi években.
A tárlat vezetésen részt vett Ruf Bálint is, aki miniszteri meghallgatásán is szóba hozta a látottakat. Úgy fogalmazott, olyan fényűző luxust látott, ami a világ legdrágább hoteljeinek szobáit idézi.
Én még ilyet nem láttam. Szóval sok mindent láttam. Ilyen luxust, ilyen kivagyiságot, ilyen pénzköltést szerintem példátlan, még ebben a furcsa 16 éves NER luxizásban is.
A közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, sok 100 milliárd forint ment el egy olyan álomra, amiről soha senki nem kérdezte meg a magyar embereket.
Később egy újabb videót közölt Magyar Péter a Belügyminisztérium Szent Háromság téri épületéből. A bejárás szintén hétfő este volt, ahogy az új miniszterelnök fogalmazott, Pintér Sándor eltitkolt csak nem 100 milliárdos luxus minisztériumában.
Ez a miniszteri tárgyaló. Ez az a minisztérium, amely Orbán Viktor kormányában az egészségügyért, a gyermekvédelemért, a szociális ügyekért és az oktatásért felelt. 70 milliárd forintból készült ez az épület a Covid alatt. Gondoljatok a kórházainkra.
A Belügyminisztérium épülete tavaly február óta a közönség számára is látogatható, közölte a tárca leköszönő vezetése. Hozzátették, a program célja, hogy az érdeklődők bepillanthassanak a Budai Várnegyed egyik legimpozánsabb műemléképületének tereibe. Kiemelték, hogy eddig 1878-an látogatták meg a történelmi tereket. Itt a Krónika. A fokozódó nyomás ellenére sem akar lemondani kormányfői és pártelnöki posztjáról a brit miniszterelnök. Keir Starmert több minisztere és a párttársa is távozásra szólította fel, miután a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a helyhatósági választáson. A kormányfő közölte, hogy vállalja a felelősséget a kudarcért, de nem mond le, mert szerinte azzal káoszba dönteni az országot. Réti Margit beszámolója.
Should the Prime Minister resign, Mr. Lamy?
Le kell lemondania a miniszterelnöknek. Ezzel a kérdéssel bombázták a kedreggeli kabinetülésre érkező kormánytagokat az újságírók. Előző este négy miniszter, köztük a belügyi, a külügyi és az igazságügyi tárca vezetője is, arra kérte Keir Starmert, hogy mondjon le pártelnöki és kormányfői posztjáról. Rajtuk kívül a munkáspárt több mint 80 alsóházi képviselője is nyilvánosan szorgalmazta a kormányfő távozását. A brit napilapok szerint a kormányzó párt miniszterei fellázadtak Keir Starmer ellen, aki a párt múlt heti súlyos választási veresége ellenére sem kíván lemondani tisztségéről. A két évvel korábban még elsöprő győzelemmel hatalomra került munkáspárt, a múlt csütörtöki szavazáson az angliai helyhatósági mandátumainak csak nem felét elvesztette, emellett a walesi és a skóciai parlamenti választáson is súlyos vereséget szenvedett el. A kormányfő a párt hétfői rendezvényén úgy fogalmazott, folytatja a kormányzást, mert nem akarja káoszba dönteni az országot.
We are not just facing...
Veszélyes időket élünk, és nagyon veszélyes ellenfelekkel állunk szemben. Ez nem csak azért fájdalmas, mert a munkáspárt rosszul szerepelt, hanem azért is, mert ha nem oldjuk ezt meg, akkor országunk sötét ösvényre téved. Vállalom a felelősséget az eredményekért, de azért is, hogy megvalósítsuk a változást, amit egy erősebb és igazságosabb Nagy-Britannia érdekében ígértünk, fogalmazott Keir Starmer. A keddi kabinetülés után a miniszterek érdemi nyilatkozatok nélkül távoztak, jól lehet sajtóértesülések szerint többen távozásra szólították fel a kormányfőt. A miniszterelnöki hivatal szerint Keir Starmer arra figyelmeztette a kabinet tagjait, hogy az elmúlt napokban kibontakozott belpolitikai vihar káros hatással lehet az ország gazdaságára, az emberek pedig elvárják, hogy a munkáspárti kormány folytassa programja megvalósítását. A briteket megosztja a kormányfő személye körül. Határozottan mennie kell, szerintem még a héten vége lesz, vélte egy londoni férfi. Igazából nem tudok jobbat nála, ő a legkisebb rossz. Ki tudja, meglátjuk, mondta egy másik. A vihar nem ült el, kedreggel óta már négy államtitkár mondott le hivataláról, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon a miniszterelnökre. Közben a parlament munkáspárti frakciójában gyűlnek a Keir Starmer távozását szorgalmazó aláírások. Ugyanakkor már több mint 100 képviselő csatlakozott ahhoz a nyilatkozathoz, mely szerint még nem jött el a vezetőváltás ideje.
Kizárta az iráni vezetés a fegyveres konfliktus lezárására tett 14 pontos javaslatának módosítását, miután Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta a teheráni dokumentumot. Az iráni parlament elnöke hangsúlyozta, hogy az azonnali tűzszünetet és a blokád feloldását is tartalmazó követeléseikből nem engednek, és figyelmeztetett a késlekedés okozta gazdasági következményekre. A diplomáciai feszültség közben az amerikai elnök holnap Kínába utazik, hogy Peking segítségével gyakoroljon nyomást Iránra a válság rendezése érdekében. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszky elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy országa katonai és diplomáciai pozíciói jelenleg erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. A szoros nemzetközi együttműködés pedig kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Az államfő megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról, és a partnerekkel közösen garantálja majd az ország lakosságának biztonságát. Magyarország is felkerült arra az ukrán listára, amelynek állampolgárai könnyített eljárással szerezhetnek ukrán állampolgárságot. A döntés a kárpátaljai magyarok helyzetét is rendezheti. Ukrajna ugyanis mostantól bizonyos feltételek mellett elismeri a kettős állampolgárságot. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség előremutató lépésnek tartja a változást. K. Debreceni Mihály információi.
Ukrajnában a függetlenség óta vitatéma a kettős állampolgárság ügye. Az országot régóta sújtja az elvándorlás, a háború pedig tovább gyorsította a népesség csökkenést. 1991-ben még 52 millióan éltek Ukrajnában, ma viszont csak nagyjából 32 millióan. Kijev évek óta keresi a módját annak, hogyan tartsa meg a kapcsolatot a külföldön élő ukránokkal. Az a cél, hogy aki kötődik Ukrajnához, könnyebben szerezhessen ukrán állampolgárságot. Aki pedig már ukrán állampolgár, ne veszítse el azt, ha egy másik országét is megszerzi. Volodymyr Zelenszkij már a 2019-es beiktatási beszédében azt mondta, Ukrajnának szüksége van mindazokra, akik készek részt venni az ország építésében. Minden ukránhoz fordulok, akik ezen a bolygón él. Nagyon nagy szükségünk van önökre. Mindenkinek, aki készen áll arra, hogy az új, erős és sikeres Ukrajnát építse. Én örömmel megadom az ukrán állampolgárságot, mondta az ukrán elnök. A kettős állampolgárság ügye a kárpátaljai magyarokat is érinti. A könnyített honosítás után ugyanis sokan kerültek bizonytalan helyzetbe. Ukrajna korábban nem ismerte el a kettős állampolgárságot, több kárpátaljai magyar neve ezért felkerült egy vitatott ukrán adatbázisba. Az önkormányzati tisztviselők közül pedig többen arról számoltak be, hogy a határon rendszeresen ellenőrizték őket. Az ukrán parlament 2025. júniusában fogadta el a kettős állampolgárságot szabályozó törvényt, amely idén januárban lépett hatályba. A kormány most tovább bővítette azoknak az országoknak a listáját, amelyek állampolgárai könnyített eljárással szerezhetnek ukrán állampolgárságot. A lista 5-ről 33 országra nőtt, és Magyarország is belekerült.
Gyakorlatilag az ország alkotmánya, illetve ország törvényei eddig sem tiltották más állampolgárságnak a meglétét, azonban nem ismerték ezt el.
A mostani döntés azt jelenti, hogy egy magyar állampolgár könnyített eljárásban kérhet ukrán állampolgárságot, ha megfelel a feltételeknek, fogalmazott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szóvivője.
Az Európai Unióban ez egy bevett gyakorlat, a kettős állampolgárságnak az elismerése mindenképp előremutató a kezdeményezés az ukrán állam részéről, és bízunk benne, hogy Ukrajna egy európai normának megfelelően fogja szabályozni a kárpátaljai magyarokat is érintő kérdést, így a kettős állampolgárságnak a témáját.
Szakértők szerint a törvény és az új országlista a kárpátaljai magyarok számára is fontos változást hozhat. A többes állampolgárság most már jogilag szabályozott keretet kapott, de az érintetteket Ukrajnában továbbra is ukrán állampolgárként kezelik. Ez azt jelenti, hogy a jogaik és a kötelezettségeik is az ukrán állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint alakulnak.
Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség, amely kész támogatni az új terápiák, vakcinák fejlesztését. Hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget.
Időjárás jelentés.
Napos felhős idő várható holnap, kisebb záporesők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, hajnalban 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, de a Dunántúl nyugati részén gyenge fagy is lehet, napközben 15-20 fok valószínű, a következő napokban melegszik az idő. Budapesten 21 órakor 11 fokot mértek, a légnyomás 1008 hektopaszkál, erősen emelkedik. Ez volt a késő esti krónika, a munkatársak nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Egyre többen gondolják úgy, hogy itt az ideje mozogni, vagy azért, hogy a tél alatt felszedett kilóktól megszabaduljanak, vagy azért, mert szeretnének tenni valamit az egészségük érdekében.
Biciklizni szoktunk, meg mostanság célul tűztük ki, hogy a boltba gyalog fogunk elmenni, ami úgy 40 perc, 20 perc oda, 20 perc vissza.
Hogyan egészítse ki a mozgást, az étkezés? Erről is beszélgetünk. Bakanita vagyok, várjuk Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártagó zenekar három tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTVA YouTube csatornáján.